Nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm azokat is, akik időközben érkeztek. Tudom, hogy a maratoni futóverseny most sokakat maratoni lassúságra késztetett, de örülünk, hogy itt vagytok, és együtt kereshetjük és szerethetjük az Urat ezen a mai délelőttön. Virág vasárnap ünnepe van, és egy hét múlva már húsvétot fogunk ünnepelni. Virág vasárnap, pedig nem sok virágot láthatunk a Bibliában, ebben a történetben, ahogyan majd olvasni fogjuk, felmerülhet a kérdés, hogy miért virág vasárnap a neve. Mint ahogy egyébként a húsvét nevével kapcsolatban is felmerülhet, hogy miért pont húsvét, de erről majd egy hét múlva fogok beszélni. Szóval pálma ágakat lengettek Izrael fiai, és a környezetükben található lombos fákról ágakat vágtak le, hogy Jézus elé terítsék a tiszteletük és a hódolatuk jeléül, azért, hogy a királynak még a lába se érje a földet, sőt, még a szamarának a lába se érje a földet, hanem megszentelt és az emberek által tiszteletben, tisztelet által övezett úton vonulhasson be a király. Így aztán az ágakról, a pálma ágakról, a lombos ágakról, például az angolba úgy ment át ez az ünnep, mint a pálmák vasárnapja, de lévén, hogy Magyarországon nincsen pálma, nem őshonos. Nézzek a kertészre, bólogat, hogy így van. Úgyhogy mivel nem őshonos a pálma, ezért aztán a magyar kultúrának megfelelő virágokkal, különösen a népi kultúrában a barka ággal tisztelték ezt az ünnepet, és így emlékeztünk rá. A mai délelőttön sokkal többről szeretnék beszélni, mint hagyományosan a virág vasárnaphoz kötődő kellékekről, mert a nagy ünnepeink kapcsán óhatatlanul is felmerül, hogy hát mit lehet még mondani erről az ünnepről. Hány igehirdetést hallhattunk már szamarakról, meg pálmaágakról, meg az útra terített ruhákról, és egyébként, hogyha mindezekről beszélnék, akkor is teljesen jó lenne, hiszen ez az Isten igéje. De a mai napon szeretnék tovább menni, és hívni benneteket arra, hogy nézzünk túl a pálmaágakon, a virágokon, a szamáron, és mind azokon, amik úgy tűnik, hogy hát kellékei ennek az ünnepnek. Gyertek, így olvassuk Isten igét Máté evangéliuma 21. fejezetéből, majd pedig Zakariás könyvének a 9. fejezetéből. Így hangzik az élő Isten szava. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették a felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. És Zakariás könyvének a 9. fejezetéből folytassuk Isten igéjének az olvasását, mégpedig a 9. verstől a 12. versig. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fogjaidat a kiszáradt kútból. Térjetek vissza a fellegvárba, ti reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeresen kárpótollak titeket. Idáig az ige, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ünnepelhetünk téged, és köszönjük, hogy mi már tudhatjuk, és valhatjuk, hogy te vagy a király. Sőt, tudhatjuk, hogy te vagy a királyok királya, és az uraknak ura, és eljön az az idő, amikor ez mindenki előtt nyilvánvaló lesz. Köszönjük, Urunk, hogy mi már most így ismerhetünk és szerethetünk téged, hogy önként borulhatunk le előtted, és így vagyunk előtted, mint a te néped, és ahogyan megvan írva, hogy a te néped önként követ téged szent öltözetben, így vagyunk előtted. Urunk, öltöztess bennünket igazságba. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te igazságod öltönye lehet a miénk, a te igazságod köpenyébe akarsz beburkolni bennünket, és kérünk, hogy tedd meg ezt ma is. Urunk, foglald el a téged megillető helyet, foglalj helyet itt közöttünk, és járj közöttünk a te lelked által, cselekedj meg bennünk és rajtunk keresztül mindent, amit meg akarsz cselekedni. Amen. Foglaljatok helyet. Jézus több helyen az evangéliumokban szándékosan titkolni igyekszik, hogy ő a Messiás. Meggyógyít valakit a leprából, és azt mondja, hogy ezt nem mondd el senkinek, hanem csak mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel a tisztulásodért kötelező ajándékot, és azoknak, akik ismerik a törvényt, ebből érteniük kell, és világossá kell válni a számukra, hogy itt a Messiás. Mert a leprát nem voltak képesek gyógyítani, ezért aztán az egyik messiási jel éppen a leprás embernek a meggyógyítása volt. Máskor is, amikor valakinek az életében csodát tesz Jézus, és erővel demonstrálja Isten királyságát, és azt, hogy ő a megígért messiás, később azt mondja, hogy ne mondd el ezt senkinek. Miért mondja ezt? Azért, mert azt akarja, hogy minden egyes embernek személyes tapasztalata legyen arról, hogy ez a Jézus a messiás. Ezt nem lehet csak úgy elmondani, hogy képzeljétek, én találkoztam a messiással, ezt mindenkinek személyesen tapasztalnia kell. Egyetlen olyan hely van, ahol Jézus teljesen nyilvánvalóan elfogadja, elismeri, sőt, tudatosan királyként lép fel, ez pedig a virágvasárnapi esemény sorozat. Miért teszi Jézus, miért teszi nyilvánvalóvá, hogy ő a király, miért fogadja a nyilvánvalóan királynak járó hódulatot, miért áll bele ebbe a szerepbe, mikor egészen eddig távol akarta magától tartani, hogy őt királyként tiszteljék. Ugye Máté azt mondja, hogy mindezek az események pedig azért történtek, hogy beteljesedjen többek között Ézsaiás, többek között Zakariás proféciája. Minden, amit Jézus tesz, az tehát egy proféciának a beteljesedése. A kérdés az, hogy a proféciák természete az hogyan működik. Ugye itt ezen a ponton felmerül, hogy amikor beteljesedik egy-egy profécia, az úgymond csak úgy megtörténik, és egyébként pont az történik meg, amiről Isten előre megmondta, hogy úgy lesz, Vagy pedig Jézus szánt szándékkal beleáll ezekbe a proféciákba, és keresi azokat a lehetőségeket, hogy hogyan kell ezeket az isteni előrelátásokat, a proféciákat beteljesíteni. Hát erről az utóbbiról van szó. Jézus, az Isten fia, amikor csak lehetősége nyílt rá, és a mennyből indította őt Isten, a Szentlélek által, hogy most ez egy olyan pont, ahol tovább visszük a megváltásnak a folyamatát, ott Jézus minden egyes helyzetben tudatosan beleállt azokba a helyzetekbe, hogy beteljesítsen egy újabb messiási proféciát. Virágvasárnap is tehát Jézus az akkor zajló eseményeket teljesen tudatosan, sőt precíz előrelátással és tervezéssel összekapcsolta az igével. Az igében olvasható proféciákkal, amiket minden becsületes szombatonként a zsinagógába járó zsidó hallhatott és ismerhetett. És Jézus a virágvasárnapi eseményeket tudatosan összekapcsolja a proféciákkal, az igével, hogy az emberek meglássák, hogy az életük nem független Isten igéjétől. Hogy a saját jövőjük ott van benne Isten szavában. Ez nem mindig egyértelmű és nyilvánvaló, még Isten népe, a mi esetünkben Krisztus követői számára sem. És most szeretnélek elvezetni benneteket addig a pontig, hogy az Isten tisztelet végére olyan nagy vágy legyen bennetek Isten igéjének az olvasására, amilyen eddig még talán soha nem volt. Azt szeretném, hogy a Trinity olyan emberekből álljon, akik rajonganak az igéért, akik éjjel-nappal, értsd, amikor csak lehetőségük van rá, bújják az Isten igéjét, mert szeretik Isten szavát, és nem gondolják, hogy ez valami független dolog az életemtől, hanem azt mondják, hogy az Isten szavában van az én jelenem, jövőm, abban van a múltam, ebben áll az az élet, amit Isten az én számomra elkészített. Azt olvastuk, hogy amint beért Jézus Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? Vannak olyan emberek, mint ezek az emberek, akik ezt a kérdést feltették, akik csak úgymond belekeverednek Jézus történetébe. Jézus története, az evangélium, amit most is és mi is hirdetünk, van úgy, hogy úgy ér el emberekhez, hogy egyszer csak valahogy belebotlanak. Hallasz egy evangelizációt az utcán, kapcsolgatod a tévét, és valahogy, főleg itt húsvét közelében, beleakadsz egy Jézusról szóló filmbe, és ez felkelti az érdeklődésedet. Egy kollégád, egy másik kollégáddal együtt beszélget, és meghallod, hogy valami vallási dologról beszélgetnek. Vagy valaki elhív egy gyülekezetbe, egy istentiszteletre, egy házi csoportra, egy bemerítésre, amire majd pünköstkor készülünk, és így egyszer csak, anélkül, hogy egyébként ezt tudatosan tervezted volna, belekeveredsz Jézus nagy történetébe. És onnantól kezdve nem tudod kivonni magadat ez alól, mert Jézus története olyan, ami rákényszerít bennünket arra, hogy véleményt formáljunk róla. Hát mégiscsak arról van szó, hogy megjelenik 2000 évvel ezelőtt egy ember az akkori Izraelnek a területén, és amerre megy, azt állítja magáról, hogy én vagyok az Isten. Hát azért ez elég extravagáns állítás, emellett nem lehet szó nélkül elmenni. És ma is bárkihez elér Jézus története, ugyanezzel fog szembesülni, hogy miért olyan fontos ez az ember? Ki ez az ember? Miért gyűlik össze itt a Trinity-ben vasárnaponként 150 ember, vagy időnként 190 ember, hogy ezzel a Jézus dologgal foglalkozzon? Ugye Lukács evangéliumában más oldalról látjuk ugyanezt a történetet. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. A farizeusokat, akiknek egyébként a legjobban kellett volna keresni Jézussal a kapcsolatot, mert folyamatosan tanulmányozták az igét, nekik kellett volna első körben felismerni, hogy megérkezett a Messiás, teljesen zárva volt a fülük. Járhatsz úgy egy gyülekezetbe éveken keresztül, hogy valahogy mindig az történik meg veled, hogy így belekeveredsz Jézus történetébe. Mert egy gyülekezetben nőttél fel, vagy annak idején meghívott valaki, és volt némi tapasztalásod Istennel, de egyébként folyamatosan az van benned, hogy miről beszélünk. Itt olyan dolgokról kéne hallani, ami a hétköznapi életemet megváltoztatja. Hát szeretném mondani, hogy ez így van. A hétköznapi életedet mindaz, amiről itt szó van, megváltoztatja, akkor, hogyha kész vagy keresni, hogy a te történeted hogyan kapcsolódik Jézus történetéhez. És ne üldögélj itt a gyülekezetben hosszú éveken keresztül úgy, hogy a te történeted nem találkozik össze Jézus történetével. Vannak, akik tehát csak úgy belekeverednek Jézus nagy történetébe. Aztán vannak olyanok, akik kapcsolódni akarnak a Jézus körül zajló eseményekhez, vagy úgy mondhatnám, hogy akik kapcsolódni akarnak Jézus történetéhez, de azok között, a keretek között, amelyek számukra ismerősek. Na ez is különösen érvényes gyülekezeti kultúrában. Van egy szép imaházunk, van egy liturgiánk, amit gyakorlunk, vannak a saját kereteink, amiket nyilván azért alakítottunk ki, mert ezek között mi jól érezzük magunkat. És úgy gondoljuk, hogy ezek a keretek megfelelőek ahhoz, hogy mi itt találkozzunk Istennel. Itt a virágvasárnapi eseményekben is voltak ilyen emberek. Mint ahogy azt olvastuk, hogy a sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. A mi fülünknek ez a két mondat, ez a virág vasárnapból ismerős. De a virág vasárnapi eseményekben Jézus köré gyűlt sokaság értelemszerűen nem ezekből a történetekből ismerte ezeket az igéket, hanem minden egyes húsvéti páska ünnepen a 118. Zsoltárnak ezekkel a vonatkozó igéivel köszöntötte Jeruzsálem népe, a Jeruzsálembe érkező zarándokokat. Amit köszöntésként felolvastam a 118. Zsoltárból, amely tehát úgy hangzott, hogy nyissátok ki az igazság kapuit, hogy bemenjek rajta és hálát adjak az Úrnak, és aztán folytatódik, hogy Hozsánna a Dávid fiának, és áldott, aki jön az Úr nevében, ezeket minden évben, minden egyes páska ünnepen a Jeruzsálemben lakók, a jeruzsálemi lakosok a város kapujába kiállva ezekkel az igékkel köszöntötték az odaérkező zarándokokat. Virág vasárnap alkalmával már rengetegen lehettek Jeruzsálemben, tele volt a város zarándokokkal. Egyes feljegyzések szerint időnként 3-4 vagy 5-szörösére is duzzadhatott Jeruzsálem lakossága, és a körülbelül 300 ezer főről akár 1 millióra is duzzadhatott, vagy még többre Jeruzsálem akkori lakossága arra az 1-2 hétre. Akik tehát Jézust látták bevonulni Jeruzsálembe, azok a saját ismerős keretei között álltak bele ebbe az új eseménybe. És azt mondták, hogy van valami izgalmas és érdekes abban, ami most történik, mert ilyen még nem volt, mert évszázadok óta nem láttunk senkit királyi igényekkel bevonulni Jeruzsálembe, nem volt ehhez fogható magasztos, izgalmas és érdekes időszak, mint ami most történik, de nem tettek más, mint a saját kereteik között fogadták ezt az újdonságot. És ismételték a Zsoltárt, mint ahogy minden évben, és azt mondták, hogy kapcsolódni akarunk ehhez a Jézushoz. Úgy, olyan keretek között, mint ahol mi egyébként ismerősek vagyunk. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! Ezt énekelték minden egyes Páska ünnepen. Ezért aztán, amit itt magyarul úgy olvasunk, hogy ó, Uram, segíts meg, héberül, hosiánná, segíts már meg, ezt volt, aki teljesen szívből énekelte és kiáltotta, volt, aki úgy gondolt, hogy tényleg most jött el a gyökeres és mélyreható változásnak az ideje az életemben, volt, aki tényleg azt mondta, hogy lehet, hogy Jézusban eljön valamilyen új világ. És teli torokból kiáltotta, mint ahogy egyébként ez az időszak nincs is most olyan messze a számunkra, mert egy választási kampánynak a hajrájában vagyunk, és érezhetjük, hogy milyen felfokozott mindaz, ami körülöttünk van. Na ehhez hasonlíthatott a 2000 évvel ezelőtti virágvasárnap. Hogy nagyon sok minden járhatott az emberek fejében, mint ahogy most is. És azt mondja az egyik, hogy én ezt akarom, hogy jöjjön a változás. A másik azt mondja, hogy én ezt akarom, hogy ez maradjon, és úgy legyen változás. Ugyanígy Jézus, amikor megjelent, azt mondták az emberek, hogy remélem, hogy végre most jön valami új. És remélem, hogy ez, aki jön, ez szabadítani fog. De sokan úgy lehettek, hogy jé, itt van ez az ember, akiről sokan sokfélét mondanak. Hát énekeljük el neki is a Zsoltárt, ami egyébként ismerős, amit minden évben el szoktunk énekelni. Vannak, akik kapcsolódni akarnak Jézus történetéhez a saját ismerős kereteik között, de nem tudnak túllátni azon. És végül, és ez az, amiben szeretnék elmélyedni a mai délelőttön, Jézus arra hív, hogy az ismerős kereteken túl kapcsolódj az ő történetéhez. Hogy ami rád jellemző legyen itt a Trinity-ben, ami jellemző legyen a te Istenhez való kapcsolódásodra, az legyen, hogy ne elégedj meg se azzal, hogy valahogy körbevesz Jézus története, mert ide estél a gyülekezetbe, se ne az legyen rád jellemző, hogy szereted az ismerős kereteket, és adhat nekem bármit Jézus, amíg ezeken az ismerős kereteken belül teszi ezt, hanem legyen az jellemző rád, hogy keresed a kapcsolódást az Úrhoz, a saját ismerős kereteiden túl is. Mert Jézus erre hívott mindenkit ott virágvasárnap. Jézus arra hívta az embereket, ez persze nincs így benne az igében, de ezt szeretném kifejteni, arra hívta akkor is az embereket, és arra hív bennünket most is, hogy nézz túl azon, ami számodra ismerős. Hogy ne legyen kérdés számodra az, hogy az igében van a te jövőd. Hogy az ige az nem csak valami olyan, ami időnként megmelengeti a lelkedet. Isten azt akarja, hogy az ember térjen vissza ahhoz, hogy az Isten szava legyen az ő mindene. Mert minden bajunk abból származik itt a Földön, hogy elhittük azt a hazugságot, hogy Isten szava az nem mindig igaz, és nem mindig megbízható, így aztán nem mindig kell keresnünk. Nem tudom, hogy tekintesz a Bibliára. Nem tudom, mennyit olvasod, hogyan olvasod az Isten igéjét. Isten szava Az nem lélek merengető bölcs mondások gyűjteménye, amiből időnként kimazsolázol egyet, megmelengeti a lelkedet, és utána csinálod tovább a saját dolgaidat. Azzal kezdődik ez a könyv, hogy kezdetben Isten azt mondta, hogy legyen, és az lett. Azzal végződik ez a könyv, hogy azt mondja a teremtő, hogy íme újjá teremtek mindent. És amikor ezt kimondja, akkor a következő mondat az, hogy megtörtént. Az Isten szava mindaz, ami a kettő között van, az az, ami a te jelened és a te jövőd. Minden, ami igazán érdekel, mindaz, ami az életedben történt vagy történni fog, az benne van ebben a könyvben. Jézus erre akar rámutatni ott a virágvasárnapi eseményekben. Hogy azok az események, amik körülvesznek, azok belegyökereznek az Isten szavába. És hogyha te figyelmesen olvasod a Bibliát, akkor egyre nagyobb vágyad lesz arra, hogy megismerd azt az Istent, és hogy a jövődet eleve úgy tervezd, hogy nincsen semmi másnak értelme, mint hogyha az én történetem összekapcsolódik Jézus történetével. De ehhez ismerned kell az ő gondolkodásmódját, az ő történetét, azt, hogy ő milyen jövőt képzel el ennek a világnak, ismerned kell. Máté azt mondja a virágvasárnapi események értelmezése kapcsán. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, iga vonó állat csikóján. És itt Máté bezárja az idézetet, mert ami számára igazán érdekes, az az, hogy Jézus ezzel beteljesít egy messiási proféciát, hogy amit Zakariás megmondott, meg amit Ézsaiás megmondott, a messiás egyszer valahogyan, ezt nem tudhatták, hogy ez mikor fog történni, de a messiás olyan, aki szamár háton fog egyszer elérni az ő népéhez. Máté számára ez volt a fontos, hogy ezt bemutassa. De Zakariás proféciája folytatódik tovább is, és azzal, hogy Jézus tudatosan beteljesíti ezt a proféciát, egyúttal hívja az embereket arra, hogy gondoljátok végig, hogy mi történik ott, és miről ír Zakariás, ahol úgy olvashattok a messiásról, mint aki szamár háton jön. Zakariás könyvének a 9. fejezetében ezt olvastuk a 9. versben. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Ezt idézi Máté. De Zakariás folytatja, és a messiásnak a jelleméről és személyiségéről beszél, és arról a korszakról, amit ő fog hozni, és ez legalább olyan fontos, és akik annak idején ismerhették Zakariás könyvét, vélhetően nálunk jobban, azok tudhatták, hogy úgy folytatódik ez a profécia a 10. versben, hogy mert kiírtom a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek. Miért jön tehát a messiás szamár háton? Nem csak azért, mert alázatos, hanem azért, mert olyan korszakot fog elhozni, amire nem jellemző a háború, már pedig a ló az elsősorban egy harci eszköz volt annak idején. A ló volt az ókori tank. A messiás kiírtja a háborús gondolkodást, a háborúra való készséget, a messiás elhozza az igazi békét, és erre a korszakra nem a ló lesz a jellemző, hanem a szamár, ami egyébként korábban, évszázadokkal korábban a királyok állata volt. Ezt állítja helyre az Úr, a messiás. De ha már Mondja Jézus, ha már igazzá válik rám nézve az, hogy én vagyok a messiás, aki Szamárháton érkezem, és nem csak az alázatomat jellemzi ez, hanem azt a korszakot is, amit hozok, hogy arra nem lesz jellemző a háború, és most itt tudom, hogy nehéz kitekintenünk a saját eseményeinkből, hogy valóságos háborúk zajlanak most már körülöttünk, de a messiás nem csak a valóságos háborúkat szünteti meg, hanem mindenféle háborúságot és háborgást. Az ember-ember közötti kapcsolatoknak a háborgását. Azt a fajta háborúságot, ami benned zajlik folyamatosan, mert harcolnod kell önmagaddal. Tehát a messiás az, aki elhozza a teljes békét és békességet. Ezért ő a békesség fejedelme. És amikor Jézus teljesen tudatosan a tanítványai által odarendel egy szamarat, hogy ő felüljön rá és Szamárháton vonuljon be Jeruzsálembe, azzal azt akarja, hogy emlékezzetek Zakariásnak a proféciájára. Itt vagyok, betöltöm ezt a proféciát, és emlékezzetek arra, hogy mi van ott megírva. Hát nézzük, mi van még ott megírva. A 11. versben így folytatódik Zakariás könyvének a 9. fejezete. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátam fogjaidat a kiszáradt kútból. Na ez már nagyon más, itt már nem Szamárról van szó, hanem szövetségről, meg a szövetség véréről. De ez ugyanaz a profécia, csak 2 verssel tovább olvastuk. És akik ismerték Zakariás könyvét, mert olvasták a zsinagógában újra és újra. A zsinagógai felolvasásnak a beosztása az egy éves ciklusokban zajlott. Egy év alatt olvasták el az egész Ószövetséget. Egy év alatt. Egy éven belül találkoztak a zsidó hallgatók Zakariás könyvével. Nem lehetett számukra ismeretlen ez a profécia. Tudhatták tehát, hogy Zakariás könyve 9. fejezetének a logikája az úgy épül fel, hogy eljön a messiás Szamárháton. Azért nem lóháton, mert a ló harci eszköz, és a messiás elhozza a békeidőszakát. És ez a messiás egyébként valahogyan egy szövetségnek a képviselője lesz, ráadásul a megfogalmazás, hogy a te veled kötött szövetség vére által szabadon bocsátom fogjaidat a kiszáradt kútból, hát ezen el kellett gondolkodni. Íme itt a messiás, ha igaz. Ott ül a Szamáron. De a profécia folytatódik tovább. Értjük, hogy azért Szamáron, mert nem háborús szándékkal jön. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom a fogjaidat. Lehettek ott a sokaságban olyanok, akiknek miközben látták azt, hogy Jézus jön a Szamárháton, ezek a gondolatok zuhogtak a fejében. És nagyon helyesen, mert Jézus arra hívta az embereket, hogy az ismerős kereteiken túl gondolkodjanak azon, hogy ki ő. Hogy fedezzék fel, hogy az Isten igéjében van több azon, mint amit általában ismerünk. Hányotok számára volt ismerős ez a zakariási ige, így a folytatásával együtt? Emelje fel a kezét, legyen szíves, aki ezt így tudta. 1, 2. Szóval azért nem tömegek. Márpedig az, hogy kicsoda Jézus, és hogyan kötődik hozzánk, az itt érthető meg csak igazán. Mint ahogy annak idején is, lehet, hogy hasonló, vagy egy picivel jobb lehetett az arány. Hogy ismerték Zakariásnak a proféciáját, de odáig jutottak, hogy jön majd a messiás. Jön majd a messiás királyként Szamárháton. De miért Szamárháton? Hát mert a királyok Szamáron szoktak járni régen, az ősi időkben. Jó, de miért nem lovon jön? Hát azért, mert elmondja Zakariás, hogy a béke embere lesz ő. A béké. És hogy egyébként folytatódik Zakariás proféciája, és hogyha fogékony vagy, mert érteni akarod az Isten szavát, mert azt gondolod, hogy abban van a te Istennel való kapcsolatod, abban áll a te jövőd, és ez nem független tőled, hanem erre akarod alapozni, akkor tovább kell menned azon a keretrendszeren, amiben eddig gondolkodtál Istennel kapcsolatban. Na én erre hívlak benneteket, hogy rajongjatok az igéért, rajongjunk együtt az igéért. Ismerjék úgy a Trinity-nek a tagságát, mint akik annyira szeretik az igét, hogy ismerik és értik, és belegyökerezik az életük, és bármi, ami jön a jövőben, arra te azt fogod mondani, hogy Uram, hol szól erről a te igéd, az én életemről, hol szól? Mert én összekapcsolom a saját történetemet a te történeteddel. Azt mondja Pál apostol, hogy mert minden, amit megírtak, a mi tanításunkra, vagy tanulságunkra írták meg. Nyilván nem azt mondom, hogy e per egyben a te életed benne van a Biblia valamelyik könyvében. Nyilvánvaló. Azt viszont állítom, hogy ha kész vagy megismerni Isten gondolkodásmódját, akkor amikor olvasod az igét, akkor érteni fogod, hogy Isten hogyan gondolkodik az életről, hogyan gondolkodik a jövőről, és hogyan gondolkodik benne a te életedről is. És egyszer csak kibomlik számodra az ige. Mert amikor túlnézel azon, hogy mit mond ma a YouVersion, mi ott a mai ige, érdekes, ma nem szól annyira hozzám. Akkor Isten ezek szerint ma nem akar szólni hozzám. Ha ezen túl tudsz látni, mert nem így működik Istennek a gondolkodásmódja, hanem úgy működik, hogy gyere és beszélgessünk, gyere és ismerjük meg egymást. Ismerjük meg, ismerd meg, hogy hogyan gondolkodom én. Nem létezik olyan élethelyzet, amit emberek az elmúlt évezredekben ne éltek volna már át. Ez nem elmélet, hanem azt mondja a prédikátor, hogy ami már megtörtént, az újra meg fog történni, és ami most történik, már az is megtörtént jóval előttünk. Csak az emberi emlékezet olyan, hogy mi sem emlékszünk az elmúltakra, és itt ugrik egyből két generációt a prédikátor, azt mondja, hogy ami ezután lesz, arra sem fognak emlékezni azok, akik majd azután fognak élni. Hát köszönjük, Salamon. Bátorító, buzdító, de legalább igaz. Ez így van. Végtelenül szűk a történelmi emlékezetünk, ezért aztán mi azt gondoljuk, hogy mindent most élünk át először, hogy ilyen még nem történt. És aztán egyszer csak úgy elér hozzánk a történelemnek az úthengere, és 500 kilométerre innen tőlünk háború van, aztán meg néhány ezer kilométerrel arrébb egy másik helyen is háború van, és kiderül, hogy ez a könyv, ez tele van háborúkkal, és tele van olyan történetekkel, ahol az embereknek háborús helyzetben kell helytállniuk. És akkor felmerül a kérdés, hogy de mi van Krisztus követőivel háborús időkben? Hát tessék olvasni az igét, és ott lesz benne, hogy mi történt, és hogy miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy hallotok majd háborúk híréről. És azt mondja, hogy azokban a napokban, jaj a terhes és szoptatós anyáknak, mert hogyha menekülni kell, akkor senki nem akar egy karonülővel menekülni. Elképzelhető tehát olyan, hogy Krisztus követői háborús helyzetet fognak átélni? Elképzelhető. Ez most egészen közel jött. Elképzelhető, hogy közben születnek gyerekeid? Így van. Elképzelhető, hogy adott esetben velük együtt kell menekülnöd? Így van. Miért? Azért, mert Jézus erről beszél. Látunk olyat az igében, hogy valakiknek irgalmatlanul nagy nyomorúság között kell helytállniuk úgy, hogy az Isten népéhez tartoznak? Hát hogy ne látnánk, és drágáim, olyan helyzetekről van szó az Isten szavában, hogy ha azokat elkezdeném most felsorolni, akkor mennénk össze a székünkben. Még egyelőre nem az a helyzet áll fenn, hogy azon kellene gondolkodnunk, hogy egy marék galamb trágya mennyibe kerül, hogy legalább együnk valamit. Vagy nem azon kell gondolkodnunk, hogy ma kinek a gyerekét együk meg. Ezek a történetek itt vannak az igében. És nem azért mondom ezeket, hogy ünneprontó legyek, hogy elrontsam virágvasárnapi emelkedett hangulatotokat, hanem azért, mert amikor Jézus felült arra a szamára, akkor arra hívta az embereket, hogy nézzétek, itt ül a messiás a szamáron, de azok a proféciák folytatódnak, hogy az Isten igéje nem áll meg ott, hogy felül a messiás a szamár hátára, hanem folytatódik úgy, hogy a veled kötött szövetség véréért kihozom a kiszáradt kútból a te foglyaidat. Ezt a kis kitekintést azért tettem, hogy ne tévesszük szem elől, hogy nem ér bennünket olyan, amiről az igében ne olvasnánk. Mert Isten így akarta, hogy az ő szava múlt, jelen és jövő vonatkozásában eligazító érvényű legyen. Azt mondja Jézus, hogy az én beszédeim túlélik az ég és a föld elmúlását. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Szóval, aki figyelmesen volt jelen a virágvasárnapi eseményeknél, annak a fülébe csenghettek Zakariás prófétai szavai, amik már a szövetség véréről beszéltek. És a foglyok szabadulásáról, a kiszáradt kútnak a mélységéből. És bízom benne, hogy érzékelitek, hogy ezek szólnak csak igazán Jézusról. Figyeld még egyszer, a veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kiszáradt kútból. Térjetek vissza a fellegvárba, ti reménykedő foglyok. Tehát itt valami nagyon nagy léptékű szabadításról van szó. Valami olyanról, ami a legnagyobb mélységből, a legnagyobb magasságokig emel. Hát ezért jött Jézus. Ezért jött Jézus. Hogy bennünket, akik ott üldögélünk a kiszáradt kútnak a fenekén, ami egyébként nem csak a kiszáradt kutakat, azokat börtönként is használták. Tehát olyan nagy kutak, amikben már nem volt víz, oda leengedték az embereket, hogy ott halljanak meg. És azt mondja Zakariás, hogy a messiás, aki majd megérkezik a szamár hátán, az azért jön, hogy a bebörtönzött, foglyul ejtett embereket a saját vérén kötött szövetséggel kihozza onnan. Hát ez maga az Úr Jézus, és aki figyelte a virágvasárnapi eseményeket, és látta őt a szamár hátán, és ismerte az igét, mert úgy szerette és ismerte az igét, mint akik azt mondták, hogy ebben van a mi életünk, tehát nem állunk meg, hogy eddig olvassuk az igét, és tovább nem, azoknak beugorhatott az, hogy bizony a messiás a vérén szabadítja ki a foglyokat a kútból. És hova viszi őket? A fellegvárba. A hegy tetején épült palotába. Honnan ismerős nekünk a kiszáradt kút a Bibliából? Hol van olyan, hogy valakit kiszáradt kútba dobnak? József történetéből. Mi történik Józseffel? A saját testvérei ugye bedobják egy kiszáradt kútba. Mi várhatott Józsefre? Halál. Hát meg nem hal, de mi lesz belőle? Rabszolga. Mintha csak az emberiségnek a történetét kottázná pontról pontra. Ott üldögélünk bent a kiszáradt kútban, és bár éppen nem halunk meg, de ami itt vár ránk, az nem sokkal több, mint a rabszolgaság. Az az. De azt mondja itt Zakariás, hogy azért jön a Messiás, hogy a kútbörtönből, onnan a mélységből kiszabadítson bennünket, de ne csak a talajra állítsa a lábunkat. Erről sokszor beszélek nektek, hogy Isten szíve olyan, hogy mindig feljebb akar emelni. Tehát ő nem csak azt akarja, hogy jó, kivettelek a kútból, most már innen egyedül is elboldogulsz. Hanem azt mondja Isten, hogy gyere ki a kút fenekéről, és gyere a palotába, a fellegvárba. Mi ez a fellegvár? Miért pont ezt a metaforát használja Zakariás? Hogyha látható, hogy a kút megjelenik már József történetében, akkor könnyen lehet, hogy a másik metafora, a fellegvár, az erődítmény is megjelenik valahol máshol. Ráadásul, amikor a Bibliában olvasol egy kifejezést, ami ismerős valahonnan, akkor néz utána, hogy ez hol jelenik már meg. Mert a Biblia szerzői beszélgetnek egymással, értelmezik azt, hogy kicsoda ez az Isten. A veled kötött szövetség véréért, mondja Zakariás. Nézzétek meg, hol jelenik ez meg korábban. Mózes második könyvének a 24. fejezetében ezt olvassuk, amikor megtörténik a szövetségkötés Isten és a népek között a törvény alapján. Azután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek. Amikor tehát Isten szövetségbe hívta magával a saját népét, akkor Mózesnek le kellett ölnie az áldozati állatot, a vérébe bele nyomni azt az eszközt, amivel aztán a vért ráhintette a népre, és azt mondta Mózes, hogy ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr köt veletek. A vér tehát ráhintette a népre, és így váltak ők az Úr népévé. De ez az ige sem ér itt véget, hanem figyeld, hogyha tovább olvassuk közvetlenül utána. Tehát meghintette a népet Mózes a vérrel, és utána mit olvasunk? Majd fölment Mózes és Áron, Nádáb és Abihú, meg Izrael vénei közül 70-en a hegyre, és ott látták Izrael Istenét. Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Izrael fiainak a vezetőire nem emelt kezet, bár látták az Istent, amikor színe előtt ettek és ittak. Amikor meghinti Mózes a vérrel a népet, alkalmassá válnak arra, hogy fölmenjenek a hegyre az Isten jelenlétébe. Itt még nem mindenki, ez hozzátartozik az igazsághoz, de a vér által alkalmassá válnak ezek az emberek Mózesen kívül, meg Áron, Nádáb és Abihun kívül még 70-en, hogy Isten jelenlétébe bemenjenek és lássák az Istent. Amikor tehát Zakariás azt mondja, hogy a kiszáradt kútból a fellegvárig viszlek, a sziklavárig, az ez. Hogy aki kiszabadítja a foglyokat a kútból, az a saját vére által bevisz az Isten jelenlétébe. Ezt kínálja Jézus mindannyiunknak. Hogy ne maradj ott a kút mélyén, ne érezd azt, hogy börtönbe vagy zárva, mert én ki akarlak szabadítani. Nem kell ott üldögélned, várva a halálodat. De még nem is elég nekem az, hogy rabszolga ne legyél, hanem a saját vérem által föl akarlak vinni oda az én jelenlétembe, a saját fellegváromba, a saját palotámba. Jézus nem tesz mást, mint kér egy szamarat a tanítványaitól. És aki érteni akarta, hogy mi történik körülötte, azt Jézus behívta egy olyan utazásba, aminek a vége egészen az Isten jelenlétéig tart. Pusztán azért, mert Jézus utal a messiási proféciákra. Ugyanezt akarja megtenni a te életedben is. Valami történik veled. Átélsz egy élethelyzetet. Az első dolgod az legyen, hogy oda szaladsz az Úrhoz, és azt mondod, hogy Uram, én most is a te jelenlétedben vagyok. Én veled együtt élem át az életem eseményeit. Mutasd meg nekem, hogy most mi történik velem. És ahogy olvasod az igét, ahogy megismered Isten gondolkodásmódját, ne állj le! Ne elégedj meg az ismerős keretekkel, hanem mindig keresd tovább, menjél túl azon, ahol ismered, azon, ahogyan eddig ismerted. Mert azokon, az addig ismerős kereteken túl kinyílik az Isten szíve. És meglátod, hogy Jézus felül a Szamára, és ez elvisz egészen az Isten hegyéig, ahol ott lehet együtt étkezni, enni Isten jelenlétében, ahol nem halunk meg. Mert Jézus a saját vérén kiszabadítja a foglyokat, és a kútból felviszi őket a fellegvárba, az ő saját jelenlétébe. Erre a megalkuvás nélküli követésre hívlak benneteket, az Isten igéje iránti rajongásra, és arra, hogy ha még nem vagy az Úré, akkor gyere, legyél ma az övé. Ne maradj ott a kútban. Ne maradj ott a kútban. Ma gyere ki. Gyere ki, hogy odaültethessen maga mellé Isten, hogy láthasd őt, életben maradj, és dicsérhesd azt a Jézust, aki a saját vérén vásárol meg. Amen.